Ez az Inforádió jogi magazinja, munkatársam Kálló Izabella nevében is. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Lovak, kutyák, elrettentő erő és tömeges előállítások helyett együttműködés, kommunikáció és rendészeti szakértelem. Így változott viszonylag rövid idő alatt a magyar rendőrség tömegrendezvényekkel kapcsolatos hozzáállása. A gyülekezési jog hazai gyakorlatát 2008 óta vizsgáló szakemberrel Kálló Izabella készített interjút. Hajas Barnabást, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának főosztályvezetőjét hallják.
Gyülekezési jogra vonatkozó magyarországi szabályhalmazat alapvetően három szintű. Egyfelől az alaptörvénynek a 8. cikkének első bekezdése egy mondatban biztosítja a gyülekezésnek, a békés gyülekezésnek a szabadságát. Van ezen kívül az 1989. évi 3. törvény a gyülekezési jogról, mert ez a rendszerváltó törvények közül egyébként valójában az utolsó, amely szerkezetét tekintve, illetve megjelenési formáját tekintve változatlan. És van egy 90-ben kiadott BM rendelet, ami bizonyos technikai kérdéseket szabályoz. Igazából ez a szabályozási láncszemnek a leggyengébb, vagy láncnak a leggyengébb láncszeme, tekintettel arra, hogy meglehetősen furcsa és archaikus szabályokat tartalmaz, ennek megfelelően többször is szó volt róla, 2013-ban is napirenden volt ennek a belügyminiszteri rendeletnek a lecserélése egy új belügyminiszteri rendeletre.
Mit nevezünk egyébként gyülekezési jognak?
Alapvető kérdés az, hogy mit is értünk gyülekezés alatt, és e tekintetben nagyon érdekesen alakult egyébként a magyar tudományos álláspont nagyjából 100 éve megegyezik. Azt mondhatjuk, hogyha többen valamilyen közélet kérdésben való véleménynyilvánítás éjjából összejönnek, akkor ezt gyülekezésnek tekintjük. Tehát fogalmi eleme, hogy többen legyenek, fogalmi eleme egy közéleti kommunikációs fél, ez nem politikai kérdés, ezt nagyon hangsúlyozni kell, bármilyen közéleti kommunikációs kérdés, és fontos, hogy ugye egy időben egy helyen tartózkodjanak, tehát egy személyes rendezvény, nem gyülekezés, résztvevő nélküli egy gyülekezés, fogalmilag nincs, de ugyanígy azt mondhatjuk, hogy a virtuális gyűlés sem a gyülekezési szabadság által védett, adott esetben a véleménynyilvánítás szabadság által védett magatartási formák lehetnek, azonban nem tekinthetőek egy gyülekezésnek.
De ez egy spontán összejövő rendezvény, vagy egy előre meghirdetett rendezvény?
Ebből a szempontból ez nincsen jelentősége, tehát a szervezettsége az nem meghatározó elem ebből a szempontból, csak úgy, mint a rendezvény helyszíne sem meghatározó. Korábban volt egy olyan hibás jogalkalmazási gyakorlat Magyarországon, hogy gyülekezni csak közterületen lehet, aztán az utóbbi időben számos példát láttunk arra, ami ezt tákolja, amikor nem közterületen tartott a gyűléseket. Annyi a különbség, hogy a nem közterületen tartott gyűléseket, azokat nem kell a rendőrségnek bejelenteni, mert ott mondjuk az ingatlan jogszerű használójával kell kérdést lerendezni. De a szervezettség kérdése az abból a szempontból izgalmas, vagy lehet izgalmas, hogy a magyar közbeszédben nagyon sokszor összekeverik a spontán rendezvények fogalmát a be nem jelentett rendezvények fogalmával. A spontán rendezvényeknek valójában nincs szervezője. Akkor beszélünk spontán rendezvényről, hogyha van egy olyan valamilyen közérdeklődésre okotodó körülmény, amelyet követően különösebb szervezés nélkül valamilyen szimbolikus téren összejön egy nagyobb tömeg. És abban a pillanatban, amikor elér a szervezettség azon fokára, hogy valaki elkénti szervezni a rendezvényt, akkor onnantól kezdve ez nem spontán. És SMS-sel hívnak, körüzenettel, telefonnal, kör e-maillel, vagy éppen Facebookon megszervezett rendezvényel hívnak valakit egy helyszínre, akkor a rendezvénynek van szervezője. Ha be nem jelentett, nem megfelelő, nem időben bejelentett rendezvényeknek van egy másik fajtája, amiről szintén érdemes beszélni, ezzel kapcsolatban is rendszeresen szoktak félreértések lenni. Ezeket hívjuk mondjuk sürgős vagy gyors reagálási gyűléseknek. Ennek az a lényege, hogy van valamilyen körülmény, amire reagálna egy tüntetésnek a szervezője, reagálna a közösség, azonban a törvényben előírt 3 napos bejelentési határidővel lekésnek erről a reagálásról. Tehát itt nagyon fontos, hogy legyen egy olyan körülmény, amiről nem volt korábban tudomása, ezért nem tudta 3 napon belül bejelenteni, legyen ez egy reakció, hogy mondjam, ennek megfelelően, és egy tükörben sokkal gyakrabban előforduló esemény lehet ilyenre, egyébként gyakran van Magyarországon is például.
Igen, de akkor ezeket a rendezvényeket be kell jelenteni a rendőrségnek, és a rendőrségnek tudomásul kell venni ezt a rendezvényt, illetve ugye van, hogy megakadályozhatja a rendezvény megtartását a gyülekezési jogra hivatkozással?
Ezeket az esetben, amikor van szervező egy rendezvénynek, az be kell jelenteni. Főszabályként 3 nappal a rendezvény kezdete előtt kell bejelenteni. Bejelentés követően a rendőrség meg megvizsgálja, hogy ez a rendezvény megtartható-e, vizsgálja meg, hogy fönnállnak a törvényben meghatározott rendezvény adott helyen és időben való megtartását megtiltani lehetővé tevő rendelkezésre, közlekedés biztosítható-e más útvonalon, ezen túlmenően pedig, hogy a rendezvény népképviseleti tervet vagy bíróságok működését súlyosan megzavarja-e. Hogyha ez a két körülmény nem áll fenn, akkor a rendezvényt tételsőbb szabály szerint a rendőrség nem tudja megtiltani. Érdekes helyzet egyébként, hogy az utóbbi időben a bírói gyakorlat pont párizsi békeszerződéssel kapcsolatban, mintha levezetni látszana egy megtiltási okot, azért ez szerintem még tekintetben még bizonytalanság van. Magam úgy vélem egyébként, hogy a megtiltási okoknak a rendszere az abból a szempontból egy félreértésen alapul, hogy a közlekedés más úton nem biztosíthatósága lényegében egy közrendi tiltási ok, vagyis a közrendnek egy olyan súlyos zavara, a közrend egyik szegmensének egy olyan súlyos zavara, hogy a közlekedés nem biztosítható más úton. Én azt gondolom, hogy számos nyugat-európai országhoz hasonlóan megfontolást érdemelne az, hogyha a törvény úgy mozdulna, hogy a közrend súlyos megzavarása lenne egy megtiltás jog, és akkor nyilvánvalóvá lehetne tenni azt, hogy milyen típusú hatást kiváltó rendezvények azok, amelyeknél a rendőrség előzetesen föl tud lépni.
A jogszabály szerint milyenkor a rendőrség feladata kell biztosítania ezeket a rendezvényeket? Mit kell tennie ilyenkor a rendőrségnek?
Elvárhatjuk az alapvetően jogállami kötelezettség a rendőrségnek, hogy tegyen eleget az alapjogvédelmi feladatának, és biztosítsa azt, hogy az érintettek a békés gyülekezési jogokat megfelelően tudják gyakorolni. Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan ez nem lehet egyfajta eredménykötelezettség a rendőrség számára. Tehát előfordult olyan eset, amikor erre van strasbourgi esetén is egyébként, mondták példát, de tapasztaltunk ilyet Magyarországon is, hogy hiába tesz meg a rendőrség mindent, amit a rendőrségre vonatkozó szabályok lehetővé tesznek, annak érdekében, hogy megvédjen egy rendezvényt, mégis azt a rendezvényt megtámadhatják, történhet ott bármiféle gyülekezési jogot ténylegesen érdemben sértő magatartás. Ezzel szemben előfordulhat olyan eset, amikor ugyan nem történik atrocitás, mégis ombudsmani gyakorlat korábban megállapította, hogy a rendőrség nem tett eleget az intézményvédelmi kötelezettségének, mert például nem gondoskodott arról, hogy az ellentétes érzelmi tövegek ne keveredjenek össze. Azt gondolom, hogy itt a kulcs a külső szemlélő számára is az, hogy a rendőrség megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek lehetnek, és amelyek lehatáskörre rendelkezik annak érdekében, hogy a különböző gyülekezésokat gyakorló csoportokat megvédje, és biztosítsa a békés gyülekezéshez való jogvonását, vagy nem ezeket elmulasztja megtenni. És nem az a kérdés, hogy ténylegesen milyen eredménnyel jár, meg tudják-e zavarni a rendezvényt, vagy nem. Ezt én azt gondolom, hogy a rendőrség számára egy nagyon fontos feladat. A másik fontos feladat pedig, ami a társadalomban való létezését a rendezvényeknek hivatott biztosítani, a klasszikus rendezvények lefolyásával kapcsolatos feladatok, közlekedés rendészeti kérdésektől kezdve mindenféle egyéb hatásidegképes technikai jellegű feladatok. De itt nagyon fontosnak tartom egyébként hangsúlyozni azt, hogy a rendőrségnek a rendezvény szervezőjével mindenképpen, lehetőleg résztvevőivel, egy nagyon aktív kommunikációban kell lennie.
Ön több ilyen rendezvényen is részt vett, szemlélte azt, hogy hogyan tud a gyakorlatban megvalósulni ez a gyülekezési jog. Mi az, amit tapasztalt, hogyan, miként érvényesül a gyakorlatban ez a gyülekezési jog?
Nagyon fontos tudni azt, hogy 2008 márciusától vizsgáltuk kollégáimmal, és azt követően is, miután az ombudsmani projektek lezárult a gyülekezésünknek az érvényességét Magyarországon. Én azt gondolom, hogy látványosan fejlődött Magyarországon a rendőrségnek a tüntetőkkel kapcsolatos hozzáállása. Tehát 2008 és 2013 közötti időszakról, hogyha beszélünk, akkor megfigyelhető volt, hogy 2008-9 nyaráig nevezett magas profilú megkezelés folytott a rendőrség. Kell elképzelni, az a klasszikus, vagy ahogyan megszoktuk a rendőröktől a tévében, hogy mindent lekordonoznak, ott vannak testpáncélba, bevetési öltözetbe, a háttérben lovak, kutyák, vízágyuk és a többi, tehát minden lehetséges eszközt a rendőrség felvonulta, próbál idézőbe tenni, győzni a rendőrség egy kiélezett szituációba, amit egyébként katonai eljárásokban ők a korábban a szakirodalom megtanított. Ehhez képest ők 10 évvel ezelőtt jelent meg Nyugat-Európában, van egy másik útja a tömegkezelésnek, ami sokkal inkább egyfajta együttműködésen, egyfajta szervezővel, a nagy közönséggel való együttműködésen alapul, és ennek azt mondhatjuk, kommunikáció bőbelemei, differenciálás, tudás, vagy felkészülés, egy információ, ezek együttes alkalmazásával tud a rendőrség egy sokkal békésebb rendezvénybiztosítást lebonyolítani. Ami a mi szempontunkból egy látványos fordulat volt, hogy 2010-ben hirtelen eltűntek a kordonok, és 2010-ben hirtelen eltűntek a bevetési öltetben lévő rendőrök minden rendezvény mellől. Ekkor azt mondhatjuk, hogy érdemben a külsőségek változtak meg, és én magam aggódtam abban az időben, hogy hozzájön-e az a tudás, ami az előbb említett nyugat-európai példák mögött áll, ahol a tudománynak, társadalomtudósoknak, jogászoknak, rendészettudománynak az ismereteit is feldolgozzák. És kiderült mára, hogy nagyon jól használja a rendőrség mindazokat az eszközöket, és az eszközök alatt kommunikációs eszközöket, taktikai megoldásokat értek, amelyeket a nyugat-európai rendőrségek is használnak. 2008. április 11-én Clark Ádám téren ugye volt mintegy 60 ember előállításával záruló esemény, amikor nem megfelelően bejelentett rendezvényt követően több utat személyt elállított a rendőrség, ott tárcámra voltak rendőrök, számos szabálysértési eljárás indult. Ehhez képest ugyanazon a helyszínen 2012. decemberében a diáktüntetéseken a rendőrség alig látható jelenléttel, nagyon elegánsan, kommunikációval, együttműködéssel foglalkozott a tömeggel. A rendőrség teljesen más megközelítésben kezelte a tömeget, és azt gondolom, hogy ez bebizonyítja, hogy ez nagyon jó irány. Tehát ebből a szempontból én kimutatható egy nagyon jó fejlődés, és látványos fejlődés Magyarországon. Azzal, hogy a rendőrség hogyan bánik a tüntetőkkel, én azt gondolom, hogy ez abszolút az általam ismert európai példákkal összemérhetően ez egy jó színvonal és megfelelő rendőrségi eljárás.
Hajas Barnabást, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának főosztályvezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Ismét hírek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.